akarnak szolgálni közöttünk. A sorrend az majd kitaláljátok magatoknak. Ők tudják, de...
Hát én Afrikáról szeretnék nektek mesélni, mert Isten volt olyan jó, hogy elvitt engem Afrikába egy missziós útra, ami hát tényleg csak rajta múlott, meg az ő kegyelme volt, mert hát most mit mondjak, hogyha én választhattam volna, én biztos nem magamat választom, na. hogy így elképesztő volt megtapasztalni Istennek a jóságát az egészben, és még mielőtt elmondanám, hogy mik történtek ott, és mikben vehettem részt, összességében azt érzem, hogy minden ellenére, ami ott történt, mégis olyan, mintha az egészben én gyógyulhattam volna, szabadulhattam volna, élhettem át újra Isten kegyelmét, mintha az... eldönteni, hogy mi voltunk-e áldással azoknak az embereknek, akik felé szolgáltunk, vagy az egészben mi nyertünk többet azáltal, hogy részt vehettünk benne. Hogy egy kicsit természetesebb legyen, és hogy ne menjek el mindenféle utakra, ezért ennyit megkértem, hogy inkább kérdezzen, mert ő már jól ismeri ezt a történetet, és akkor egy kicsit úgy talán világosabb lesz a kép, hogy mi is történt, vagy hogy zajlott az egész.
Így van, szervusztok, én csak támogatom ezt a beszámolót. Szóval ezt áruld el, hogy te, ja, hogy ott leszel kivetítve, hogy te itt Pécset dolgozó óvónéként hogyan kerültél ki Afrikába?
Nem tudok amúgy hangosan beszélni. Hogy hát nagyon érdekes volt, mert én nagyjából egy 8 évvel ezelőtt értem meg, és már akkor így Isten álmokban, látomásokban, így a szívemre helyezte Afrikát, hogy így volt is egy barátnőm, aki erről egy képet kapott, és akkor így abban voltam, hogy na jól van, majd biztos egyszer így lesz, és nem különösebben foglalkoztam vele, vagy néztem utána, hogy ez hogy lehetséges, vagy hogy lehetne oda kijutni, vagy mit lehetne csinálni, csak így megőriztem így a szívemben. Aztán másfél évvel ezelőtt voltunk, tehát úgykor úgy nagyjából egy 2 évvel ezelőtt hirdettek egy ilyen missziós utat Afrikába, egy tájvani gyülekezetnek a magyar lánygyülekezete, ami ott van Pesten, és én ott a pásztort ismerem, ő egy nagyon kedves hölgy, és láttam, hogy hirdetik, hogy majd mennek, hogy lehet jelentkezni, és úgy kacérkodtam kicsit a gondolattal, de úgy mindig elengedtem, hogy hát azért ez nagyon meredeknek tűnik, de kacérkodtam vele. Aztán elmentem egy konferenciára, ahol véletlenül pont emellé a pásztor mellé ültem le, vagy hát ő ült le mellém úgy időközben valahogy oda keveredett, és aztán a dicsőítés alatt mondta, hogy volt egy látomása arról, hogy én is megyek velük ebben a csapattal Afrikába, és látta, hogy gyerekek felé szolgálok, és akkor úgy voltam vele, hogy na jó, oké, most már összeért minden a szívemmel, akkor mennem kell, és akkor eldöntöttem, hogy jó, hát akkor jelentkezek, aztán majd lesz valami, hát hogy ha Istentől van, akkor majd úgyis kikövezi az utat. És akkor így nagy örömmel, izgatottsággal minden bejelentettem a családomnak is, felhívtam anyukámat, apukámat, minden, hogy akkor ez fog történni, menni fogok Afrikába, miből megyek, hogy megyek, azt még nem tudom, azt majd Isten majd megoldja, én csak jelentkezek, és akkor apukám egy végtelenül kedves természet, de ő annyira kiakadt és annyira megharagudott rám, hogy rám tette a telefont. Még az életben ilyet nem csinált. Hogy úgy megharagudott rám, hogy mondta, hogy én nem vagyok normális, ő ebben nem támogat és rám tette a telefont. És én akkor annyira végtelenül elszomorodtam, mert az a nagy izgatottság, az a reményteliség, az hogy így látok valamit majd Isten munkájából, az így nem társult azzal, hogy a családom támogatna. Ők egyébként nem hívők, még nem ismerik Istent, de úgy mégis az ember vágyik, hogy a családja támogassa dolgokba, és főleg úgy éreztem volna, hogy egy olyan atyai támogatásra lenne szükségem. És nagyon-nagyon végtelenül elszomorodtam, ott álltam a konyhába, hogy néztem a telefonomat, hogy most tényleg rám tette apukám a telefon, És akkor így azt becsuktam a szemem, és így mondtam az atyának, hogy atyám, hogyha teljesen támogatsz, ha te engem teljesen támogatsz, én megyek. És közben már a háttérben zajlottak ugye a dolgok, adománygyűjtés volt, mert hát azért ez egy, nem egy olcsó mulatság volt, alapvetően sem a repülőjegy, ott a szállás, ráadásul ez a misszió azért úgy zajlik, hogy ők nagyon sok dolgot adományoznak ennek az iskolának, ahova mentünk, tehát nagy anyagi forrás kellett ahhoz, hogy ki tudjunk jutni, és ez mindenkinek a saját felelőssége volt, hogy összegyűjtse azt a pénzt, ami ehhez szükséges. Az idő meg elég rövid volt. És akkor mondtam az atyának, hogy így, hát, ha ő teljesen támogat engem. És zajlott a háttérben az adománygyűjtés, és néhány nap múlva felhívott engem egy szellemi atya, váratlan fordulat, egy igazi szellemi atya felhívott engem, és azt mondta, hogy szeretne támogatni. És nagyon örültem, hú, de jó, nagyon jó, Isten tényleg indítja be a dolgokat. És akkor megkérdezte tőlem, hogy de szeretném-e tudni, hogy mennyivel támogat? Hogy ne szeretném tudni? Hát a teljes fennmaradó összeggel. Ez majdnem 700 ezer forint volt, tehát nagyon sok pénzről van szó. Már volt egy kis alapom, de így a teljes összeg meglett néhány héttel azután, hogy egyáltalán jelentkeztem erre az útra. És engem akkor teljesen eltöltött az atya gondoskodása és szeretete, mert én azt mondtam neki néhány nappal ezelőtt, ha az atya engem teljesen támogat. És az atya teljes támogatásában az anyagi támogatás is benne van, a szellemi támogatás is benne van, a lelki támogatás is benne van, minden benne van. És az atyának a humorából egy szellemi atya engem teljesen támogatott. És akkor tudtam, hogy ez Isten az, aki akarja, hogy menjek. És akkor elkezdődött a készülés a csapattal. 12-en mentünk Magyarországról, és akkor hétről hétre együtt imádkoztunk, készültünk szellemben, dicsőítettünk, készültünk arra is, ami majd ott vár ránk, mert volt már, aki már nem először volt, hanem másodszor vagy harmadszorra volt. És akkor most kicsit mesélek arról, hogy mi ez a misszió. Tajvánban van egy gyülekezet, akik évről évre kijárnak egy iskolához, őket segítik, minden lehetséges módon anyagi támogatással, tanítanak nekik dolgokat, technológiai dolgokat vezetnek be az iskolába, oktatják a tanárokat, önellátásra tanítják őket, szóval lehető legtöbb módon támogatják őket. De hogy is indult el ez az iskola, az egy nagyon izgalmas része a dolognak, mert egy tájváni hölgy 40 évvel ezelőtt a szívében egy gondolattal, hogy hát menjen el Afrikába és csináljon egy iskolát az ott lévő gyerekeknek. Ő elindult és csinált egy iskolát az ott lévő gyerekeknek, akkor még egy ilyen nagyon puszta helyen. Megépített egy iskolát, vagy hát így létrehozott egy kis iskolát, és hát szembe találta magát a helyi maffia vezérrel, aki hát felvette egy autóba, őt és az ottani férjét, felvett őket egy autóval, és akkor hát elmondta nekik, hogy mennyi pénzt kell fizetniük hetente ahhoz, hogy ő ott egyáltalán az ő területén bármit csináljon. És akkor ez a nő így eltöltötte Isten szent haragja, és közölte a maffia vezérrel, hogy mersz te pénzt kérni a Szent Istentől, mikor neked kellene támogatnod az ő munkáját. És ezt, hogy így Szent Szellem olyan határozottsággal hozhatta ki belőle, hogy a maffia vezér közölte vele, hogy ja, jó, rendben. És akkor onnantól fogva a maffia vezér hétről hétre támogatta Istennek a munkáját, és az iskolának a létrejöttét az ő földjén. És akkor létrejött ez az iskola, és hogy teltek az évek, kiépült az iskola köré egy nyomornegyed, és ez Kenyának a legnagyobb nyomornegyede. Majd lesznek képek is róla, hogy néz ki ez a nyomornegyed. A felkészülés során nekünk azt mondták, hogy úgy készüljünk, hogy azokat a ruhákat, amiket elviszünk, azokat majd égessük el a végén. Tehát, hogy így azt nem kell hazahozni azokat a ruhákat. Ezek hát ilyen földutak vannak, de nem az a rossz dolog benne, hogy földutak vannak, hanem mindenféle állati és emberi virulék, szemét, összetákolt házak. Tehát olyan mértékű szegénység van, amit még életemben nem láttam, vagy nem is sejtettem. Kérdezel valamit? Hogy igen, mehetnek a képek, mert szerintem úgy izgalmas közben látni, hogy milyen tényleg mi is ez.
És mi fogadott, amikor kiértél? Mi volt az első benyomásod?
Hát ez egy nagyon hosszú út volt. Majdnem, hát 15 órán keresztül utaztunk, és amikor odaértünk ilyen tényleg iszonyatosan fáradtan az éjszaka közepén, akkor várt minket egy tájvani szolgáló, úgy ők is jöttek, tájvaniak már ott voltak, és akkor ő adott nekünk egy ilyen útbaigazítást a következő napjainkra vonatkozóan, és megérkeztünk, elmondta, hogy mi a teendő, hol fogunk majd reggel találkozni, hánykor, és közvetlenül ezután elmondta nekünk, hogy azok, akik majd a nyomornegyedbe mennek kiszolgálni, ők mindig mondta, hogy így mennyi pénz legyen nálunk, mert ha késsel vagy fegyverrel odajönnek hozzánk, akkor lehet, hogy megválthatjuk az életünket. Lehet. Ez így a fél nap utazás után ez volt a harmadik mondat.
És te ezt vállaltad be?
Dehogy is. Hát akkor így megállt bennem az ütő, és akkor így, hát ez király, hogy így jó nagy lendülettel jöttünk, meg nagy szívvel, meg minden, és akkor így, fú, egész éjszaka így az életem lepörgött a szemem előtt, hogy akkor most mi lesz, meg hogy lesz, meg minden, és még az egyik barátom mondta másnap, hogy ő bevallja férfiasan, ő éjszaka megnézte, hogy mikor mennek vissza repülőjáratok. És akkor volt bennünk egy ilyen nagy félelem, és amikor másnap kimentünk ehhez az iskolához, ugye átmentünk a nyomornegyeden, akkor tényleg láttuk, hogy milyen szörnyűség. Nyugodtan, akkor láttuk, hogy milyen szörnyűség uralkodik ezen a helyen. Ez egy gyülekezet volt egyébként az előző kép. Láttuk, hogy milyen szörnyűség uralkodik ott, és itt tényleg szembenéztünk a sátánnak a lopásával, a pusztításával. És amikor odaértünk az iskolához, akkor elmondták, hogy na, hát akkor hogy lesznek a csapatok. Sokféle szolgálati terület volt. Én az evangelizációs csapatban voltam bent, akik kimentünk a nyomornegyedbe hirdetni az evangéliumot. És akkor az eligazításnál mondták, hogy akkor kik fognak kimenni, és akkor hárman indultak először el. Természetesen benne voltam az első háromba, úgy nagy lendülettel. És igen, akkor, amikor az iskolában voltunk, fogadtak minket az ott tanuló gyerekek és tanárok, és reggelente ők mindig tartanak egy rövid istentiszteletet dicsőítéssel, imádkozással, és akkor, amikor megláttam ezeket a gyerekeket, akkor annyira átjárt így Isten szíve feléjük, annyira átjárt az, hogy mennyire szeretné az Atya, hogy ne ebbe a nyomorba maradjanak meg, mennyire szeretné őket kihozni ebből a nyomorból, mert nagyon rosszak a kilátásaik azoknak, akik ide bekerülnek. Nagyon kevés a munka lehetőség, alkalmi munkákból élnek, a lányokat tisztasági eszközökért prostitúcióra kényszerítik, a vízért, amit elvileg ingyen biztosít a kormány, odáll egy maffia tag, és pénzt kér azért, hogy vizet hordhassanak el onnan az emberek. Ezt a saját szemünkkel láttuk, ahogy megjelent egy nő a kis edényével a kútnál, és már is odaugrott egy férfi, aki várta érte a pénzt.
Én emlékszem, hogy még itthon a felkészülésnél te nagyon kerestél egy csizmát. Azt elmondod, hogy ez hogy volt? Egy gumicsizmát akartál mindenképpen vinni.
Most nem tudom, hogy mit szeretnél hallani tőlem.
Hát, hogy miért kellett neked gumicsizma?
Ja, Hát mondták, hogy hát igen, hogy ilyen területen fogunk menni, és hogyha ha eső lesz, mert azért ez egy monszunos évszak volt pont, amikor mentünk, tehát arra lehetett számítani, hogy éjjel-nappal zuhogni fog az eső. És ha ugye mi busszal mentünk át a nyomor negyeden, egy ilyen kis busszal, és mondták, hogy ha esni fog az eső, akkor a nyomor negyed elején letesz minket a busz, és át kell menni gyalog, ezért mindenképpen kell gumicsizmával számolni, meg hát látjátok is, hogy szemét, ürülék, tehát tényleg mindenhol ilyen dolgok voltak, és ezért kellett egy gumicsizma, amivel tudunk menni. Azt is mondták, hogy ha esetleg elcsúsznánk, vagy elesnénk, semmiképpen ne érjünk hozzá a házak falához, mert azokban áram mehet, és akkor az gyors halál. Úgyhogy így indultunk. Volt valami, amit még akartál volna?
Na és milyen volt a első nap a nyomornegyedben?
Ja, de azt azért még elmondom, hogy képzeljétek el, hogy hatalmas ima csapat volt, és ők imádkoztak, hogy ne legyen eső, és egyetlen egy este esett egy kicsit az eső, ami minket ugye nem érintett. Egész végig a két hét alatt, amíg kint voltunk, nem esett az eső a monszonos időszakban, ami tényleg csoda. Mit kérdeztél?
Milyen volt az első nap?
Az első nap a nyomornegyedben. Hát hárman elindultunk, egy nagyon kedves barátnőm, egy férfi, aki még benne volt ebbe a missziós csapatba, meg én. Na most ez egy olyan felállás volt, hogy a barátnőm tudott angolul, a férfi, aki jött velünk, nem tudott angolul, ám bár nagyon makacs volt. És voltam én, aki hát azért úgy el voltam angolul, de az rajtunk nem segített volna. Úgyhogy így mentünk ki hárman neki a világnak. Jött velünk egy tanár, aki az iskolában tanít, és jött velünk egy biztonsági őr, ami nagyon jól hangzik, de ő egy 16 éves kisfiú volt egy gumibottal, úgyhogy nagy biztonságérzetet senkinek nem adott, de nagyon kedves volt. És akkor az iskolától kisétáltunk a nyomornegyedbe az egyik családhoz, akinek a diákja ott tanul az iskolában. Na, ez egy muszlim család volt, ahova mentünk. A ház, ahova mentünk, az hát nem volt ilyen jó állapotú, mint amit látszik, hanem inkább ami úgy befele egy ilyen kis szűk ösvényeken mentünk át, így a házak között, és egy döngölt föld volt a talaj annál a háznál, tehát nagyjából ilyen, csak egy kicsit így le volt döngölve, ez volt a háznak az alapja. Zsákvászon volt az egyik oldalon a fala, széttöredezett pala a másik fele, szóval egy ilyen, és akkor egy ilyen nagyjából hát, mint így az oszlopok közötti rész, akkora volt az egész ház, ahol egy öt tagú család lakott. Ők ott minket befogadtak, nagyon vékony, összetört szívülelkű férfi, a felesége meg a gyerekei voltak ott, kisgyerekei, és elkezdtünk beszélgetni Istenről. Nem is tudom elmondani, annyira magától történt az egész, egyszerűen csak belecsaptunk a közepébe, és elmeséltük azt, hogy mi hogy ismerjük Istent, vagy mi miket éltünk át vele, és nyitott volt a szíve, és aztán kiöntötte ő is a szívét, hogy alkalmi munkákból él, hogy nem tudja fenntartani a családját, hogy ez a kis kaiba, amiért fizetnek, ez is annyira drága, hogy napról napra élnek. És aztán kérte, hogy beszéljünk még neki arról az Istenről, akit mi ismerünk. És aztán mindannyian így válaszolgattunk a kérdéseire, és meséltünk az életünkből, abból, hogy ismertük meg az atyát, és ő sírva kérte, hogy ő akarja ezt az Istent, ő akarja ezt az Istent az életébe, úgyhogy át is adta az életét Istennek. A felesége is, aztán imádkoztunk értük, imádkoztunk velük, imádkoztunk, hogy töltse be őket Szent Szellem, és abban a kis viskóban olyan jelenléte lett Istennek, hogy még a tanár, aki kísért minket, ő is betöltekezett. Hogy így, aki csak ott állt velünk, hogy elkísérjen minket, még ő is betöltekezett Szent Szellemmel, és így mentünk haza, és aztán az őr, aki végig az ajtóba állt, mert hát akkora nem volt a ház, hogy mindannyian elférjünk benne, aki kinnált az ajtóba, ő is így azt mondta, hogy ő még soha nem hallotta, hogy valakik így beszélnek Istenről, és nem az volt a nagy dolog, hogy mi hogy beszéltünk Istenről, mi csak azt mondtuk el, amit tapasztaltunk Istenből, de hogy nem tapasztalta, hogy ilyen élő az Isten, hogy ő ilyen személyes, hogy ő ennyire törődik az emberrel, és ennyire jelen van az életében. Úgyhogy míg visszamentünk az iskolába, addigra ő is átadta az életét Istennek, úgyhogy így mentünk vissza. Ezzel az örömmel ilyen volt az első nap a Nyomor negyedben.
Meséljen egy kicsit a Nyomor negyedben zajló lázongásról, és hogy akkor az iskolában mit tapasztaltatok meg a gyerekekkel?
Amíg egy csapat vagy két csapat kiment a Nyomor negyedbe, addig az iskolában az ima csapat, vagy ez az evangelizációs csapat is szolgált a diákok meg a tanárok felé. Az úgy nézett ki, hogy volt egy kis szoba, ahova mindig bejött egy-egy osztály, vagy egy-egy csapat tanár, és akkor valaki hirdette nekik Isten igéjét, dicsőítettünk egy kicsit, aztán személyesen szolgáltunk feléjük. És jöttek sorba az osztályok egyik nap, igen, ez a negyedik nap volt, jöttek sorba az osztályok, és mikor tinik érkeztek be, akkor hát ők milyenek a tinik, ugye, bejönnek, minden ellen lázadnak, látszik a fejük, hogy ki vagyunk itt, meg különben is mit akarunk, és ez a nekünk kötelező ide bejönni, így bevonultak a terembe, és aztán igét hirdettek, dicsőítés ment még mindig ugyanúgy, őket aztán semmi nem érdekli tekintettel, és elkezdtünk értük személyesen szolgálni, személyesen imádkozni értük, és ott megtörtek. Ott annyira megtörtek, hogy a majdnem 30-as osztálylétszámból, ha 25-en nem a tértükön, vagy a hasukon fekve fogadták el Istent, akkor egyikük sem, hogy így mindannyiukat annyira megérintette Isten szeretete, Isten elfogadása, Isten gondviselése, hogy zokogva szabadultak, gyógyult a szívük, és egyszerűen csak így leborultak Isten gondviselése meg jósága előtt. Így, ahogy így vonultak itt sorba az osztályok, volt egy kisebb, vagy egy fiatalokból álló csoport is, akiknél hát közben kitört a lázadás a Nyomor negyedben. Tehát ez úgy zajlott, hogy minket még az osztályok előtt lehívtak egy ilyen nagy megbeszélésre, hogy az a helyzet, hogy kitört a lázadás a Nyomor negyedben. Olyan politikai helyzet van, hogy hétről hétre előfordulnak lázadások, ilyenkor gyújtogatnak, meg halálra köveztek már embert, meg fegyverek kerülnek elő, szóval, hogy ilyen tényleg így elborulnak az indulatok. És mondták, hogy hát onnan tudják, hogy lázadás van, hogy reggel két kis busszal elvittek gyerekeket az állatkertbe, és nem tudnak visszajönni az iskolába biztonságos helyre, mert hogy a lázadók elállták az utat. És ezért hát mindenki nézett, hogy akkor most mi lesz, vagy hogy lesz, mondták, hogy addig nem tudunk elmenni az iskolából, amíg nem szűnik meg a lázadás, úgyhogy lehet, hogy ott is éjszakázunk. De ne aggódjunk, mert hogy van víz meg étel, szóval lehet, hogy itt fogunk éjszakázni. És akkor így néztünk a vezetőre, hogy jó, akkor most mi a teendő? És akkor mondta, hogy hát mi lenne, ti vagytok az ima csapat, menjetek imádkozni. És aztán küldték hozzánk a diákokat, mintha mi sem történt volna, miközben így ropogtak a fegyverek. És amikor bejött egy ilyen 4, 5, 6, 7 évesekből álló kis osztály, csoport, akkor kerültek közelebb a lázadók az iskolához, akkor így közvetlenül valahol mellettünk voltak. Nagyon hangosak voltak, kiabálások voltak, mint félelemből való kiáltások, mint pedig ilyen megfélemlítő ordítások, puskalövések, szóval ilyen mindenféle ropogások, és akkor szolgáltunk a kicsik felé. És mikor így dördült a fegyver, akkor a pásztor, aki éppen beszélt Isten igéjéről, ő így mondta, hogy nem kell félni, nincsen semmi baj. És ezt ahogy kimondta, olyan erővel betöltötte a termet, hogy még én is elhittem, hogy nincsen semmi baj. Nem mondja fiatal, de tényleg olyan békesség áradt Istennek abba a terembe. És ahogy így átjárt minket a békesség, elkezdtünk imádkozni a kisgyerekek felé, akik 4, 5, 6, 7 éves kisgyerekek zokogva fogadták be Istent, zokogva térdeltek, feküdtek, szabadultak, gyógyultak. Hogy egy ilyen kisgyerek ilyen módon be tudja fogadni Istent, ilyen módon meg tudja érezni Istent, ezt a felnőtt ember néha nem érti, pedig ők nagyon világosan tudják Istent hallani és érezni. Ez volt számomra a legerőteljesebb, hogy néhány fallal arrébb óriási lázadás, a sátánnak minden pusztító munkája. Néhány fallal beljebb pedig Istennek az életet hozó munkája volt. Számomra ez volt a legerőteljesebb megtapasztalása Isten és a sötétség királyságának, a harcának, és annak, hogy hozza ki, és hogy állítja helyre azokat az embereket, akik ilyen körülmények között éltek, vagy élnek.
Mit csináltatok esténként? Pihentetek, vagy megveregetétek egymás vállát, hogy milyen ügyesek voltatok?
Esténként mindig összejött az egész csapat, és akkor volt dicsőítés, közös imádkozás, Istennek az igéje, szóval minden este elmondtuk egymásnak a bizonyságokat, építettük egymást ezekkel a bizonyságokkal, meg bátorítottuk egymást azzal, hogy kinél, melyik területen hogy dolgozott Isten. És hát közösen imádtuk őt. Nem is lehetett volna más csinálni egyébként ezek után.
Rendben. Szeretnél még majd mondani?
Nem, csak hogy nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ott lehettem és láthattam a munkáját. Na, ez a gyülekezet. De ez egy tényleg működő gyülekezet volt. Nagyon sokan hittek egyébként Istenben. Az egész missziós útnak a végén volt egy ilyen nagy evangelizációs alkalom, ahol nagyon sok muszlim megtért az Atya jóságára. Szóval jó volt nagyon átélni és látni ezt. Hát nagyon szűken ennyi, amit most így elmeséltem nektek Kenyáról. Köszi, Jani!
Tényleg nagyon szűken, mert még rengeteg története van, de azt mondták, hogy nekem is kell beszélnem, én próbáltam, hogy mondja végig az egészet, de nem engedték, úgyhogy most engem kell elszenvednetek. No, kedves gyülekezet, kedves testvérek, hallotta már bárki tanítást, vagy prédikációt körülmetélésről? Igen, 1, 2, 3. De most nem előadásra gondolok, vagy valamilyen ilyen, nem tudom, bibliai fejtegetésre, hanem amiben benne van az örömhír. Igen? Szuper, nagyon jó. Akkor a többieknek viszont első alkalom lesz, nekem is egyébként, mert sosem beszéltem még erről nyilvánosan. De Isten nagyon érdekes dolgokat mutatott meg ezzel a témával kapcsolatban, és Isten nagyon sokszor beszél képekben, nagyon sokszor szeret. Például ugye itt a kenyér meg a bor, ami az előbb volt, hogy így ez az én testem, ez az én vérem. Hát nem az történt, hogy Jézus felvágta az erejét, és akkor belecsurgatta, most ezt így átok meg. Hanem értjük azt, hogy ezzel azt fejezi ki, hogy az, aki én vagyok, az, ami belőlem fakad, azzal táplálkozzatok. És nagyon sokszor látjuk ezt az egész Szentírásban, akkor Isten azt mondja, hogy olyanná teszem lábatokat, mint a szarvasok, én magas helyekre állítalak benneteket, akkor az nem arra gondol, hogy most úgy megáll téged, hogy patáid lesznek. Ugye értjük ezeket a dolgokat. És nagyon sok érdekesség van az izraeliták történetében, meg amiket rendelkezésed nekik adott, amiket néha nehezen értünk meg, hogy így nagyon szigorú, látszólag szigorú szabályzások voltak arra, hogy milyen ruhába lehettek, azoknak milyen boltjai a templomban, minden egyes részletnek megvolt, de minden beszél, a színek beszélnek, az anyagoknak van jelentősége, a számoknak van jelentősége, és ugyanígy a körülmetélésnek is van egy jelentősége, és egy nagyon erőteljes üzenete. És lehet, hogy egy kicsit érzékeny téma, mert hát azért, érzékeny területet érint, de benne van az evangélium, és erről szeretnék egy picit beszélni nektek, de ahhoz, hogy megértsük ezt az egészet, vissza kell mennünk a teremtés könyvéhez. Ugye minden jó prédikációt kezdődik. Legalábbis nekem, én nagyon szeretem. Szóval 1 Mózes 3, és vagy inkább legyen először a 2-2-nek az utol 2-25. Isten megteremti az embert, megáldja, nagyon szereti őket, közösségben vannak, és akkor az van a második fejezetnek az utolsó versében, ugye, hogy mindketten meztelenek voltak, az ember és a felesége, és nem szégyelték magukat. Szóval teljesen csupaszon voltak az Édenben. Aztán a harmadik fejezetben ugye jön a kígyó, a becsapás, esznek a gyümölcsből Isten szava ellenére. És a 7. verstől nézzük tovább, hogy aztán mindkettőjük szemeje megnyílt, és tudták, észrevették, hogy mesztelenek, ugye, és akkor eltakarták magukat, és hallották az Úristen hangját a kertben, Ádám és felesége, és elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. Héberben az az egész úgy jön ki, vagy az a szó van benne, hogy elrejtőztek Isten arca elő, elrejtőztek az ő jelenléte elő. Nagyon érdekes ez a héber szó, ami ott szerepel, hogy egyszerre jelenti magát a személyt is, egy arcot is jelent, meg jelenlétet. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy a Ádám és feleség elrejtőztek Isten személye elől, Isten maga Isten elől, Isten jelenléte elől, illetve az arca elől. Ugye, aki szégyelli magát, az mit tesz? Egyrészt a saját arcát is eltakarja, elfordítja. Másrészt, hogyha valaki nagyon nagy szégyenben, gyalázatban van, akkor a körülötte lévő emberek is hajlamosak ugye elfordulni, hogy olyan rossz ránézni, így nem is akarunk. Kicsit átmegyünk az utca másik oldalára. Ismeritek ezt a jelenséget. És történt valami a bűn miatt, amiatt így elrejtőztek Isten elől, Isten arca elől. És aztán Ádám ki is fejezi, hogy amikor Isten szól neki, hogy hol vagy, azt mondja, hogy meghallottam a hangodat, és féltem, rettegtem, megijedtem. És ezért rejtőztem el, ezért bújtam el előled. Gyakorlatilag ezt mondja. Nagyon érdekes az is az egészben, hogy, de lehet, hogy erről már beszéltem itt egyszer, hogy nem Isten fordult el, hanem az ember fordult el. Isten jön és keres. Neki ott van az arca, a nyitott tekintete. Hol vagy? És az ember az, aki valami megtört benne, és olyan szégyen, olyan méltatlanság érzés vett erőt rajta, amiatt már nem mert szembenézni Istennel. Most ugrunk egy nagyot, az 1 Mózes 17-hez. Ábrahám, ugye őt jól ismeritek. Ábrahámról nagyon sokat beszél az új szövetség, és az ő kapcsolata Istennel nagyon különleges. Őt fogjuk egy picit megnézni, meg aztán Dávidot. Dávidnak is nagyon-nagyon-nagyon különleges, nagyon bensőséges kapcsolata volt Istennel, teljesen eltért mondjuk az ő kortársaitól. És aztán meg majd az új szövetségben is meg fogjuk találni ennek az egész képnek a feloldozását, a kibontását, inkább így mondom. Én régebben nem nagyon voltam oda az ószövetségért, ezt most megvallom itt töredelmesen, mert mi ugye új szövetségi hívők vagyunk, ott vannak a nekünk szóló üzenetek, Krisztus, meg minden, és akkor azok, hogy jó van, azokat le vannak írva, de nem annyira foglalkoztam vele, aztán néhány éve Isten itt teljesen más irányba terelgetett, és megmutatta, hogy az Ószövetségben is ugyanolyan módon benne van az evangélium, és ő igazából bárhonnan indulsz el, mindig kibontja az ő jó akaratát, az ő jó tervét, azt a kegyelmes, szeretettel teli szívét, ami van neki. No, 1 Mózes 17. Azt mondja az Úr Ábrahámnak, amikor 99 éves volt, hogy én vagyok az Úr, mindenható. Járj előttem, és legyél fethetetlen. Itt van mögöttem? Igen, ugye attól függ, hogy melyik fordításban hogy van, hogy járj én előttem, és légy fedhetetlen. Hát oké, hogy így jár én előttem, járj velem, ezt még valahogy értjük, de mi az, hogy fedhetetlen? Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, én ilyen szót nem használok a hétköznapi beszédemben, és így ilyen kicsit olyan fenkölt, hogy igen, valami, akit nem lehet megfeddeni, mert annyira tökéletes és tiszta, vagy mit jelent ez a szó? A másik fordítás, azt hiszem, hogy a Károli azt mondja, hogy járj előttem és légy tökéletes. Hát, köszi Istenem, igen, az olyan egyszerű, ugye, tökéletesnek lenni. De itt is nézzünk bele kicsit a Héberbe, mert nagyon, nagyon érdekes, amit azt kér Isten tőle, hogy járj előttem. Ezt képzeljétek, ugyanaz a szó a Héberben, mint amit az 1 Mózes 3-ban olvastunk, hogy járj az arcom előtt. Járj a jelenlétemben. Élj a jelenlétemben. Ami elől az ember elfordul, amikor bűnbe esett. És Isten igazából ebbe hívja vissza Ábrahámot. Mint hogyha a bukás előtti időszakba hívnál, az Édenbe hívnál vissza. Gyere vissza a jelenlétembe. Legyél az arcom előtt. Élj az arcom előtt. És az a szó, amit itt fedhetetlennek mond a magyar, ez nagyon érdekes szó. Olyasmi jelentése van, hogy teljes, hogy egész, hogy épp, úgymond egy kerek egész, ugye az egészből van az egész, az egészséges is abból, az a szó is abból jön, hogy így egész. Mint hogyha azt mondaná Isten, hogy így a teljes lényeddel legyél, így aki te vagy, ugye az egész mindened, az legyen előttem. És visszavezetve ugye a teremtés könyvéhez, hogy ez a... Hát amikor elfordult az ember, akkor már nem önmagát hozta. Akkor már nem adta oda Istennek a teljes mindenét, ugye? Nem az egész lényével jött, nem mert mindent bemutatni, vagy eléhozni. És Isten ezt szeretné megtörni, és ez volt igazából Ábrahámnak a mondani valója, nem az, hogy te most aztán teljesen tökéletesen tegyél mindent, hanem azt, hogy gyere vissza, merj az arcom előtt élni, és hozd a teljes magadat. Mindeneddel együtt. Ezt kérem tőled. És aztán így folytatja, hogy én pedig szövetséget kötök közted és köztem, és megsokasítalak, nagyon megsokasítalak téged. Wow. Mondd egy ilyet, hogy gyere vissza a jelenlétembe, ne legyen semmi rejtegetni valód, a teljes valódat hozzad, és én szövetséget kötök veled, és nagyon megsokasítalak. És ugye akkor volt, hogy már nem Ábrahámnak hívnak, hanem Ábrahámnak, mert sok nép atya leszel. És pár igeversek később, ugye, 10-es verstől, hogy ez az én szövetségem, köztem és közted, és a magot között is köztem, hogy minden fiú gyermeket metéljenek körül. És amikor ők 8 napos korukban legyenek körülmetélve, minden fiú gyermek, az, aki a házadnál születik, és az is, aki ugye nem a te magod, de nálad van. Ja, bocsánat, itt 11-es verset még. És ugye metélt körül őket a hústestüknek a bőrét, és ez legyen egy jele a szövetségnek, közted és köztem. Vagy akkor olvasom ezt. Metéljétek körül szemérem testetek bőrét, ez lesz a veletek kötött szövetségem jele. Szóval ez egy jel. Ez egy jel a körülmetélés. a hébernek talán még kicsit gazdagabb a jelentése, hogy egy jel, egy jelzés, egy megkülönböztető jelzés, mint egy zászló, de azt is jelenti egyébként, hogy ilyen emlékeztető. Nagyon érdekes, hogy emlékeztető. Milyen emlékeztetőt akar az Úr adni ezzel? És köszönöm szépen, nem kell megfordulnom. És így már kicsit más a kép. Azt mondja Isten először, hogy gyere vissza a jelenlétembe, legyél az arcom előtt, és legyél teljes. Ne bújj el, ne fedd el magad. És aztán meg ad egy ilyen jelet, a szövetségnek egy ilyen jelét, hogy metéljetek körül minden fiúgyermeket nálatok. Gyakorlatilag a legérzékenyebb pontjának, ugye a fedettségét tünteti el ezzel. Én egészségügyben dolgozom, gyereksebészeten, és nem egy ilyen beavatkozást végeztem már. Ezt elmondom nektek, mert hozzátartozik a történethez, és bár nem vagyok férfi, de azt tudom, hogy nagyon-nagyon érzékeny, és hát nem szokták olyan jól megélni a fiúk, kapnak is egy csomó fájdalomcsillapítót, meg nyilván altatásban végezzük, érzéstenítésben történnek a dolgok, de még utána is nagyon-nagyon érzékeny tud lenni. Hát ott egy, igen, a bőrnek az eltávolítása történik, és egy nagyon érzékeny rész gyakorlatilag teljesen fedetlenné, úgymond védtelenné válik. Mit akar ezzel Isten mondani? Vagy így biztos, hogy nagyon-nagyon erős üzenete lehet, és nagyon ki akar fejezni valamit Isten, hogyha egy ilyet elrendel. Mert én úgy ismerem Istent, mint aki nem emberkínzó. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy így nem leli örömét abban, hogyha az embernek fájdalma van. És mégis ezt elrendeli. Egyébként azt hozzáteszem, hogy az újszülött köré körülmetélésnek vannak a legjobb eredményei, orvosilag nézve. De hogy így ez, azért ez mégiscsak, hogy így kínzás, így szadista, hogy ilyen dolgokat kér tőlük. És ez a szövetség jele, ennek a szövetségnek a jele, és emlékeztető, hogy így milyen érdekes lehet egy olyan fiúgyermeknek, aki, és nyilván ez egy olyan testrész, amit az ember nem mutogat, nem tárja fel bárki előtt, hogy gyakorlatilag, amikor ő egy magában van, meg mosakszik, ugye tényleg nem más előtt felfedve, de akkor emlékezik rá. Ő is akkor látja újra és újra, hogy aha, a fedetlenség. Nem rejtem el. Nem takarhatja el semmi. Ha visszamegyünk az első vershez, ahol beszél Ábrahámnak, hogy legyél fedhetetlen, hát legyél teljes egész, hozz a teljes magadat. Olyan jelentése is van egyébként ennek a szónak, hogy ártatlan, illetve romlatlan. Gondoljatok bele, hogy kik azok, akikre azt szoktuk mondani, hogy hát olyan kis ártatlanok. Igen? Kisbabák? Gyerekek, ugye? A kisgyerekek. Olyan, hát ők olyan romlatlanok. És gondoljatok bele, hogy kik azok, akiket egyáltalán nem zavar a mesztelenség. Mármint a saját mesztelenségük. Igen, a picikék, ugye? Az ártatlanok, a romlatlanok. Őket nem zavarja, hogy mesztelenek. Nekik nincs takargatni valójuk. Nem bújnak el, sőt, ugye, hát amikor pont ott vannak a vendégek, akkor a másfél éves akkor szabadul el az esti fürdetésből, valahogy kitör a fürdőszobából, és akkor végig rohan mindenki között, és mutogatja magát. Hogy így szabadok, nincs mit elrejteniük. És Jézus pedig azt mondja, most ugrunk megint egy nagyot, hogy odaállít egy kisgyereket, és azt mondja, hogy ilyeneké a mennyek országa. Aki nem úgy fogadja a mennyek országát, mint egy kisgyermek, az semmiképpen sem mehet be oda. Ismét arra hív, hogy legyünk olyanok, mint a kisgyerekek, akiknek nincsen rejtegetni valójuk. Akik mindig a teljes, azt hozzák, akik. Ugye szoktuk mondani, hogy ami a szívén, az a száján. Hogy így nem fogja neked azt mondani, fűzöl neki valamit, hogy igen, nagyon jó, és akkor kiköpi a másik oldalon, amikor nem figyelsz oda. És aztán meg szépen elmegy, és akkor elmondja a barátaidnak, hogy milyen rosszat főztél. Nem? Hogy a gyerek az megmondja a szemedbe, hogy mi a helyzet. Azt is, hogyha nem tetszik neki, meg azt is, hogyha örül. Nem fogja elrejteni az érzéseit, a gondolatait, a vágyait, és így Isten annyira szeretné ezt, hogy ilyen kapcsolatban legyünk vele, hogy ilyen szabadsággal, mint a gyerekek. Hogy nem félünk semmitől. Csak elmondjuk neki azt, ami bennünk van, és azt mutatjuk magunkból, akik vagyunk valójában. És van erre még egy megerősítés, hogy épp vagy sok megerősítés van, de ígértem, hogy lesz szó Dávidról is, hogy ezt a fajta kapcsolatot Istennel